Negyed órát várt, míg végre telefonösszeköttetést kapott Párizzsal. Igaz, hogy maga a régi intéző fia. Nagyobb fáradtságot érzett, mint 10 más, szokásos nyomozás után. Mindene sajgott, testen lelke egyaránt. Kapcsolom Párizst. Halló! Leszámítólóbank. Itt a bűnügyi rendőrség beszél. Egy felvilágosítást szeretnék. Bemutattak-e önöknél ma reggel egy csekket, amelyen a Szent Fiacre aláírás szerepel? Hogy 9 órakor, azt mondja. Tehát nem volt fedezet rá. Halló! Ne bontsa még a vonalat, kisasszony! És kérték a bemutatót, hogy nyújtsa be még egyszer. Rendben van. Ezt akartam csak tudni. Egy fiatal nő, ugye? 4 órája. És befizette a 40 000 frankot. Köszönöm. Természetesen. Fizessék csak ki a bemutatónak. Nem, semmi. Semmi különös. Ha egyszer befizették az összeget. És Megré, kilépve az ajtón, fáradtan sóhajtott egy nagyot. Maurice de Saint-Fiacre az elmúlt éjszaka mégis előteremtette a 40 000 frankot, és Párizsba küldte a szeretőjével, hogy fizesse be a bankba. Épp amikor a főfelügyelő elhagyta a fűszerboltot, lépett ki a plébános a paplakból, és a kastély felé vette útját. A főfelügyelő meggyorsította lépteit, csak nem szaladt, hogy a plébánossal egy időben érkezzék a bejárathoz. Nem egészen egy percet késett. Amikor a díszudvarba ért, az ajtó éppen becsukódott a pap mögött. És amikor megnyomta a csengőt, léptek zaját hallotta a folyosó mélyéről, a könyvtárszoba felől. 6 a 2 tábor. Majd megnézem, hogy a gróf úr. De a főfelügyelő nem is várta meg, hogy az inas befejezze a mondatát. Már a folyosón járt, és a könyvtárszoba felé igyekezett, míg a másik belenyugvóan nyelt egy nagyot. Még csak a látszatot sem lehetett megőrizni. Itt már csak úgy ki bejárnak az emberek. Égszakadás, földindulás. Megré várt egy pillanatot, mielőtt benyitott a könyvtárba, de hasztalanul, mert nem szűrődött ki semmiféle zaj. És ezzel a csenddel mit sem tudott kezdeni. Kopogott, és azt hitte, hogy a pap talán máshová ment. A szoba csöndjéből igen határozott, igen kemény hang szállt feléje. Tessék! Megré benyitott, és véletlenül a fűtőnyílás vasháloján állt meg. Szent Fiacre gróf kissé távolabb állt tőle a gótikus asztalnak támaszkodva, és mereven nézte. Mellette meg a szőnyegre szegezett szemmel a teljes mozdulatlanságba merett pap, aki mintha csak attól rettegne, hogy a legcsekélyebb mozdulat is elárulhatja. Vajon mit tépelődhetnek ezek itt ketten, így szótlanul, mozdulatlanul? Kevésbé lett volna feszélyező, ha holmi szenvedélyes jelenetet szakít félbe, semmint ebbe a mély csendbe bukni, amelyben a hang mintha koncentrikus köröket írt volna le, akár a vízbe dobott kő. Megré újra felfedezte Szent Fiacre arcán a mérhetetlen fáradtság jeleit. A pap lesújtottan állt ott, és ujjával az imádságos könyvet babrálta. Elnézést kérek a zavarásért, mondta Megré. Szavai gúnyolódásnak hatottak, pedig nem annak szánta. De zavarhatunk-e embereket, akik oly tehetetlenül mozdulatlanok, mint a tárgyak? Híreket kaptam a banktól. A gróf a plébánosra emelte tekintetét, s ez a tekintet kemény, csak nem dühött volt. Az egész jelenet ilyen ritmikusan folytatódott. Mintha csak sakkparti folyt volna, a játékosok kezükbe temetett homlokkal törik a fejüket, és perceken át mély csöndbe burkolóznak, mielőtt lépnének egy parasztal, aztán újra mozdulatlanságba dermednek. De nem a gondolkodástól váltak ilyen mozdulatlanná. Megrének az a meggyőződése támadt, hogy inkább valami rossz mozdulattól, valami ügyetlen manővertől félnek. Valami bizonytalanság jellemezte hármójuk viszonyát. És mindegyikük vonakodva tolta előre a parasztot, készen rá, hogy gyorsan visszahúzza. A temetésre vonatkozóan kértem utasításokat, mondta a pap kényszeredetten. Ez nem volt igaz, a paraszt rosszul lépett, olyan rosszul, hogy Szent Fiacre elmosolyodott. Sejtettem, hogy telefonál a bankban, mondta. És azt is elárulom, hogy miért szántam el magam erre a lépésre, így tudtam csak megszabadulni Mary Vasilyevtől, mert nem akart elmenni a kastélyból. Értésére adtam, hogy elsőrendű fontosságú az ügy. És megrémost aggódást és rosszallást olvasott ki a pap szeméből. A szerencsétlen, gondolhatta a pap, gúzsba köti magát, csapdába esik. Elveszett. Csönd. A gyufa sercenése hallatszik, és a főfelügyelő egymás után eregeti a füskomolyokat, miközben felteszi a kérdést. Előteremtette Gautier a pénzt. Nem, főfelügyelő. Majd elmondom, válaszolta gróf némi habozás után. Nem is Szent Fiacre arca tükrözte a drámai hangulatot, hanem sokkal inkább a plébánosé. Arca elsápadt, száját keserűen összeszorította, de nem szólt közbe. Hallgasson meg, uram, folytatta a gróf. A plébános már alig tudta tűrtőztetni magát. Nem tennék félre ezt a beszélgetést, amíg néhány szót nem váltottunk egymással. Maurice szája körül kis mosoly játszott. A tágas szobában hideg volt, és a könyvtár legszebb darabjai hiányoztak. A kandallóban már ott tornyosult a farakás. Épp csak meg kellett volna gyújtani. Nincs egy öngyújtója, vagy? És míg a gróf a kandalló fölé hajolt, a pap fájdalmas, esdeklő pillantást vetett Megrére. Most pedig kezdte a gróf, mihelyt visszatért hozzájuk, néhány szóval megvilágítom a helyzetet. Valamely oknál fogva, amelyet nem ismerek, a plébános úr, aki tel is tele van jó akarattal, meg van győződve róla, hogy én, mit féljek a szavaktól. Hogy én öltem meg az anyámat. Mert igenis, bűntényről van szó, ugye, még akkor is, ha nem esik teljesen a törvény hatája alá. A pap meg sem moccant, reszkető mozdulatlanságban állt ott, mint az állat, amely érzi, hogy veszély tör rá, és nem képes szembefordulni vele. A plébános urat odaadó érzések fűzték anyámhoz. Nyilván meg akarta akadályozni a Szent Fiacre nevet fenyegető botrányt. Tegnap este elküldte a sekresztyéssel a 40 000 frankot egy levélke kíséretében. És a pap pillantása minden kétséget kizáróan ezt sugározta. Szerencsétlen! A vesztébe rohan. Itt a levél. Folytatta Szent Fiacre. Megré félhangosan olvasta, legyen óvatos. Imádkozom magáért. Ó! Mintha friss levegő tört volna a szobába. Maurice de Szent Fiacreból egyszerre elszállt az az érzés, hogy a földhöz szegezték, hogy mozdulatlanságra kárhoztatták. És egyszeriben elvesztette azt az ünnepélyes komolyságot is, mely amúgy sem volt jellemzője a természetének. Les felkezdett járkálni a szobában, és nyugodtabb hangon folytatta. Hát ezért látott engem főfelügyelő úr ma reggel a templom meg a plébánia körül őgyelegni. A 40 000 frankot, amit természetesen kölcsönnek tekintek, persze elfogadtam, elsősorban azért, ezt mondtam is már, hogy eltávolítsam a szeretőmet. Elnézést, plébános úr! Aztán meg különösen visszatetsző lett volna, ha épp ezekben a napokban tartóztatnak le. De úgy állunk itt, mintha. Kérem, foglaljanak helyet. És kinyitotta egy pillanatra az ajtót, hogy az emeletről jövő zajra figyeljen. Újra sereglenek már az emberek anyámhoz. Azt hiszem, telefonálni kellene Moulinsba, hogy állítsanak díszes ravatalt, gyertyákkal. Aztán minden átmenet nélkül folytatta. Feltételezem, hogy most tisztábban látja a dolgokat. És miután elfogadtam a pénzt, nem maradt más hátra, mint hogy megesküdjek a plébános úrnak, hogy nem terheli bűn a lelkemet. De ez nem lett volna könnyű a maga jelenlétében, főfelügyelő úr, anélkül, hogy ne ébresszek még nagyobb gyanút magában. Ez az egész. Mintha csak kitalálta volna a gondolatomat, egy percre sem hagyott ma reggel egyedül ott a templom körül. A plébános úr meg idejött most, még nem is tudom, hogy miért, mert amikor maga belépett, már habozott beszélni. Szeme elfátyolosodott. És hogy eloszlessa magában,